közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor szakmai partnere a Magyar Nemzeti Múzeum, Mátyás Király Múzeuma, támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Történelmi jelentőségű a nemrég feltárt visegrádi reneszánsz szoborlelet, amelyet hamarosan a nagyközönség is láthat. Folytatjuk a beszélgetést Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával, a feltárás vezetőjével. Azt lehet tudni, hogy Mátyás Király ezt az oltárt kifizette Benedettónak? Ugye az közismert, hogy Firenze okkal emlékezett Mátyás királyra még évtizedekkel később is, hiszen hihetetlen tartozásokat halmozott fel, elsősorban az ottani könyvkészítő műhelyek felé.
Benedettóval kapcsolatban éppen a fordítottja az igaz, úgy tűnik, hiszen egy olyan okleveles forrásunk van, ami Mátyás és Benedettó kapcsolatáról szól, tehát egy konkrétan üzleti kapcsolatról van szó. 1493-ban, tehát Mátyás halála után 3 évvel egy per kerekedett Firenzében, ahol egyébként a úgynevezett fogott bírák döntöttek, tehát nem hivatásos jogászok, hanem a pereskedő feleknek a megbízottai, és az egyik ilyen fogott bíra az a híres festő Filippino Lippi volt. Na, ez a per arról szólt, hogy Mátyás király megbízta Benedetto da Maianót, hogy készítsen számára egy oltári szentséget magába foglaló tabernákulumot. És ez Benedetto el is kezdte ezt a munkát, megvásárolt a Carrarában a szükséges márványt hozzá, elkészítette a rajzokat, a modelleket, és hozzákezdett a márvány faragásához is, azonban egy idő után hírt kapott arról, hogy Mátyás király meghalt. Tehát magyarán ez a munka még 1490 előtt, valamikor az 1480-as években kezdődhetett meg, és Benedetto leállt a feladattal. Csak hogy Mátyás egyik küldötte, megbizotja révén történt a megbízásnak a létrehozása, és akkor egy jelentős összeget, 80 aranyforintot ki is fizettek már előre Benedettónak, hogy meg tudja menni a márványt. Egyébként érdekes, hogy a 80 forintból 50 forint volt a márványára, és 30 forint volt az, amit a mester munkájára szántak. Csak hát ugye, mivel a munka félbe maradt, ugye a király halála után visszatért a király megbízott Firenzébe, látta, hogy nem készült el a tabernákulum, és követelte vissza ugye a 80 forintot Benedettótól, aki viszont nem akarta visszafizetni, mondván, hogy hát a márványt is megvette, és a munka jó részét is már elvégezte, és ebből keletkezett aztán ez a per, amit 1493 novemberében egy megállapodás zárt le, hogy hát megosztoznak a veszteségen 40-40 forinttal, tehát gyakorlatilag a fél árát megkapta a munkának Benedetto is.
Ez a tabernákulum, gondolom, hogy nem azonos ezzel az oltárral. Tehát akkor ezek szerint Benedetto legalább két dolgot csinált ide a visegrádi királyi palotába.
Hát nem tudjuk, hiszen azt se tudjuk, hogy ezt az oltárt Mátyás hova rendelte meg, meg azt se tudjuk, hogy mi lett ennek a félkész tabernákulumnak a sorsa. Annyit tudunk, hogy 93-ban még nem fejezték be. Azonban, hogy a későbbiekben mi történt vele, arról már ugye nincsen adatunk. Semmi nem zárja ki, hogy a későbbiekben mégis már nem Mátyás, hanem Ulászló megbízhatta Benedettót, hogy fejezze be ezt a tabernákulumot, aminek a felét úgyis ki kellett már fizetni a megállapodás értelmében. Ez esetben lehetséges, hogy ez az a tabernákulum oltár, ami mi most megtaláltunk. Ugyanakkor az is lehetséges, hogy valóban volt már egy korábbi teljesült megrendelése is Mátyásnak, és később, mivel hogy ez annyira jól sikerült, később Mátyás egy újabb tabernákulumot is megrendelt. Ugye itt több dologgal kell tisztában lennünk. Egyrészt ugye ez a megrendelés egy tabernákulumról szól, egy oltári szentséget tartó tabernákulumról, ez pedig egy oltár volt. De ez a két fogalom, ez nem ellentétes egymással, ebben az időben, és éppen többek között Benedetto művei között is számos tabernákulum oltár látunk, hogy a középkorban ez a két fogalom általában külön vált, tehát az oltári szentséget nem az oltáron őrizték, hanem az oltár mellett egy külön erre a célra épített tabernákulumba, de az itáliai reneszánszban született meg lényegében a 15. század második felében ez az ötlet, hogy az oltárba magába helyezték el a szentségtartó fülkét, és így nyugodtan lehetséges, hogy ez a megrendelt tabernákulum, ez tulajdonképpen egy oltár volt.
Általában egy-egy korstílusnak az alkotásai, azok éppen azért, mert egy korstílushoz tartoznak, meglehetősen hasonlítanak egymásra. A kőtöredékek alapján hogyan lehet kizárólagosan megállapítani azt, hogy ez egy adott mesternek a munkája?
Ugye nagyon jellegzetes vonásai vannak ezeknek a kőfaragványoknak. Például itt ezt a töredéket, hogyha megnézzük, ugye ez egy felhűt ábrázol, amin éppen egy angyal állt, és nagyon érdekes módon alakította ki a mester a felhőt, ilyen vékony kis rétegeket faragott, és közöttük fúróval mélyítette ki a területet. Vagy például a keruboknak a hajánál lehet ugyanezt a technikát látni, hogy a hajtincsek között ilyen kis fúrósorok, fúrójuksorok alkotják tulajdonképpen az árnyékos részeket. De más ilyen jellegzetességek is vannak, például a tollaknak a kialakítása, ilyen kis hullámos széllel, recésen kialakított tollvégek. Ezeknek az elemeknek a megfigyelése, amit a művészettörténet stíluskritikának nevez, pontosan arra irányul, hogy nem az általános nagy stílus elemeket, hanem az egyes mesterekre jellemző fogásokat, ábrázolási módokat veszük ilyenkor számításba. Természetesen ahhoz, hogy ezt megfelelőképpen lehessen értékelni, hogy ez egy óriási tárgyi tudásra van szükség, tehát nagyon sok a korból származó művet kell ismerni, és az egyes művészeknek a kezét csak így lehet megkülönböztetni, és hát ezért is fordultunk a korszak itáliai szobrászatának a legjobb szakértőjéhez, a Pizai Egyetem professzorához, Francesco Caliotihoz, és hát amint előkerültek ezek a darabok, elküldtük neki a fényképeit, és hát gyakorlatilag a professzor úr fél órán belül válaszolt a legnagyobb lelkesedéssel, és ő jelentette ki, hogy kétség sem férhet hozzá, hogy itt valóban a nagyszerű Benedetto da Maiano-nak az egyik alkotásáról van szó.
Összesen egyébként hány Benedetto szobor maradt fenn?
Elég sok, hiszen ő egy nagyon termékeny és egy nagyon gondos szobrász volt. Gyakorlatilag a 15. század második felében nem csak Firenzében, hanem Nápolyban és más itáliai városokban is dolgozott, és hát nyilván ezek a hozzá hasonló nagy formátumú művészegyénységek nem egyedül dolgoztak, tehát egy népes műhely tartozott alá, tehát ezek az oltárok, tabernákulumok, szobor együttesek is tulajdonképpen egy közösségi munka eredményei, sok segéd keze is felismerhető közöttük. Itt is egyébként valószínűleg a visegrádi darabok sem mind teljes mértékben az ő kezétől származnak, hanem más közreműködő mesterek is, vagy segédek is dolgoztak benne.
Mi lesz majd ezekkel a most megtalált töredékekkel? Mikor láthatja őket a nagy közönség itt a Mátyás Király Múzeumban?
Hát egyelőre a restaurálásuk folyik, és a megfelelő kiállításukról is gondoskodnunk kell. Az a tervünk, hogy a visegrádi palota játékok alkalmával fogjuk elsőként bemutatni konkrétan a nagy közönség számára, de a későbbiekben egy állandó kiállításon fogjuk majd ezeket a látogatók elé tárni.
A történelmi jelentőségű visegrádi reneszánsz szoborleletről Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával, a feltárás vezetőjével beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Papegon és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.